Nos, ha minden igaz, akkor itt van a telefonban utolsó végén Szabó István, a KPMG Senior Manager. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggel!
Na, jó van. Na, akkor kicsit alapozzunk egészen távolról. Nézzük meg, hogy mi ez az ESG, hogyan alakult ki, és miért pont most kell nekünk erről beszélni, miért foglalkozunk vele.
Oké. Néhány hónapja éve robbant be a köztudatba az üzleti tematikával, de valahogy mindig kapunk olyan kéréseket, hogy dekódoljuk ezt a három betűs mozaik szót. Mit is takar, mi van benne, mi nincs benne, most ez egy új dolog, vagy sem, van-e rá valami okos checklistánk, vagy valami copy-paste megoldásunk. Hát azoknak, akiknek esetleg új lenne, röviden az ESG, az Environmental Social Governance rövidítésből fakad, és a társaságok környezeti, társadalmi és vállalati irányítási teljesítményét, lenyomatát szolgál bemutatni. Ugye erre még egyelőre nincsenek ilyen univerzális és egységes standardok, de már eddig is több elemét alkalmazta a legtöbb vezető vállalat. Csak akik nem így hívták, vagy nem volt ennyire komplex, részletesen kimunkálva, vagy dokumentálva, mérve, vagy így egy egységként kezelve. Csak hogy mondjak erre egy példát, mit ér egy olyan társaság, ami mondjuk kommunikációjában ugye nagyban hirdeti a környezeti fenntarthatóságot, folyamatosan igyekszik fejleszteni, igazolni, hogy mondjuk mennyire kicsi a karbonlábnyoma, miközben a munkatársainak fejlesztésére meg nem igazán figyel, 40%-os mondjuk az éves fluktuációja, és folyamatosan cikkeznek az etikát nemzeti magatartásáról, és sorra kapja mondjuk a hatósági bírságokat versenyellenes adatvédelmi vagy fogyasztóvédelmi vétségek miatt. Tehát az a lényeg, hogy mindhárom dimenziót egyszerre és kiegyensúlyozottan kell folyamatosan fejleszteni, amúgy erre az ESG rating ügynökségek módszertanai is erősen ráerősítenek, például az ingatlan szektorban az environmental, tehát a környezeti dimenzió is maximálisan 40%-ot tud kitenni, ki gondolná.
Ugye egy örök kérdés, amikor erről beszélünk, hát örök kérdés ahhoz képest elég fiatal, de folyamatosan felmerül, hogy mennyiben marketing eszköz ez, mennyiben valós akarat, szándék rejtezik mögötte, illetve hogy tudjuk mi ezt, vagy a külső szemlélő hogyan tudja ezt, vagy akár az adott cég stakeholderei hogyan tudják ezt megkülönböztetni, hogy valójában így cselekszik a vállalat, vagy ez csak egy valamilyen máz, egy greenwashing, amit ő hirdet.
Hát igen, hogyha a zöld dimenziót nézzük, ugye a zöldre mosást, ugye ez most szintén egy eléggé növekvő kockázat, már csak azért is, mert azt látjuk, hogy az ebbe a tematikába irányuló pénzeszközök egyre jelentősebben exponenciálisan növekednek. Mi azt szoktuk mondani, hogy alapvetően érdemi ESG tevékenységet és környezeti fenntarthatósági tevékenységet kell folytatni. Ebben nagyon fontos és meghatározó szerep a lényegesség és az arányosság, tehát hogyha egy pénzintézet, mondjuk a Scope 3, vagyis a finanszírozott kibocsátással foglalkozik elsődlegesen, akkor ezt jól teszi, és nem feltétlenül mondjuk az irodai víz és papír felhasználás csökkentésével foglalkozik behatóan, vagy mondjuk érzelmileg egyébként nagyon megható társadalmi programok felkarolásával, mondjuk egy állatmenhelynek a támogatásával. Természetesen ezek is nagyon fontosak, de az arányok az erőfeszítésekben, a befektetésekben és a kommunikációban tükrözniük kell, hogy mi az igazán fontos az adott társaság működése szempontjából. Vannak standardok egyébként az ESG gyakorlatilag mindhárom dimenziójára, gondoltuk itt akár különböző ISO standardekre, a jelentéskészítésnek a standardjeire, ami a GRI, SASB, TCFD, nagyon jó, mert az ESG-n kívül jönnek be újabb mozaik szavak, vagy akár egy zöld kötvény kibocsátás esetében is akár az ISMA-féle Green Bond Principles, vagy a CBI Climate Bond standardek. És ugye ami fontos még, hogy a greenwashing szerintem nagy mértékben csökkenthető, hogy nem mi magunkról állítunk különböző dolgokat, hanem van mögötte külső független fél, aki igazolja ezeket a kinyilatkoztatásokat.
Mennyiben biztosít ez profit előnyt egy így működő vállalatnak, és mennyire egy kötelező, amit hozni kell, mert most már ez az elvárás?
Hát azok a megfigyelések, hogy egyrészt már említettem, hogy finanszírozói oldalról egy fontos, hiszen
De semmi, csak akartam mondani, hogy erről majd fogunk külön foglalkozni, hogy a finanszírozási előnyökkel, meg ilyen típusú lehetőségekkel itt ebben a kis sorozatban.
Igen, a másik ugye a befektetői csoportok is elérhetőek, amelyek korábban kevésbé kerültek fel a radarunkra, vagy mi nem kerülhetünk fel az ő radarjukra. Aztán ugye van ez a lohasz ügyfélszegmens, ami ugye érzékeny és társadalmilag meg környezetileg felelős döntéseket hoz a napi vásárlásaikat is során. Ez is egyre növekvő világszinten és Európában is. Működési kockázatok csökkenthetőek, ellenálló képesség csökkenthető, csak hogy ez is hoztak egy adatot, ugye az ESG alapok a COVID első évében akár több mint 50%-kal is jobban teljesítettek, mint az átlag. És azt is észreveszünk, hogy a tehetséges munkaerő bevonzásában és megtartásában is nagyon fontos, tehát nekünk sincsen már olyan ilyen állásinterjúnk, ahol ne beszélgetnénk magára az ESG-ről, és a cég mit tesz. Csak már itt tartunk egyébként, a KPMG másfél milliárd dollárt investál az elkövetkezendő években az ESG-be, hogy ügyfeleinket mi is minél szélesebb körben ki tudjuk szolgálni, legyen szó akár egy ilyen dekarbonizációs stratégia elkészítéséről, egy EU taxonómia, vagy GRI szerinti jelentés összeállításáról, vagy egy felvásárlás előtti ESG átvilágításáról, vagy akár egy zöld kötvény, vagy zöld jelzálog levél tanúsításáról. Szóval nagyon felteágazó a mi befektetésünk is ebben a tekintetben.
Igen, mindjárt kérdezünk egy-két ilyen gyakorlati útmutató tanácsot is, de először talán az arra térjünk még ki, hogy milyen méretű cégeknek szól ez az egészen. Kicsik is tudnak tenni valamit, ami ilyen ESG-szerű működést mutat, vagy ez a nagyobb cégeknek a területe, erről mit lehet elmondani?
Hát jó hír vagy rossz hír, de igazából minden cég számára ez egy lehetőség, és egy, hát egyre inkább egy kötelezettség is, tehát nem függ a vállalat méretétől, csak röviden válaszoljak a kérdésre. Szabályozási oldalról viszont elsődlegesen a nagyobb vállalatokat érinti, tehát több olyan szabályozás is van, ami Magyarországon is érinti a tőzsdeivel az 500 főnél nagyobb társaságokat, de vannak olyan szabályozások, amik már a 250 főnél nagyobb társaságokra is kiterjednek, ilyen például a TSRD, ami 2024-től ezeket a társaságokat is érinteni fogja. De a kisebb társaságok sem úszák úgymond meg, mert vannak olyan erre irányuló törekvések, amik pedig a beszállítói láncon keresztül fogják majd ezt a követelményt érvényesíteni, vagyis hogyha proaktívan akarunk versenyképesek lenni, akkor ezek érdemes időben felkészülni.
És akkor a millió dolláros kérdés, hogyan kell ezt csinálni, tehát legalább az elejét, hogy hogyan fogjon hozzá az a vállalat, aki ilyesmiben gondolkodik, és még csak most gondolkodik, tehát szeretné beépíteni ezt a stratégiájába, hogyan kezdje el, mi az első lépés?
Még behoznék egy olyan tanulmányt, amit 2020-ban adtunk ki, Towards Net Zero címmel, a Global Fortune 250 cégét vizsgáltuk, és az volt az érdekes megállapítás, hogy 2050-ig, vagy más időtávra a társaságok mindösszesen fele határozott meg karbonsemleges célokat. Ezeknek a negyede írta le, hogy hol tart most, és 17% volt, amely részesen le is írta, hogy milyen stratégia mentén érni el ezeket a célokat, vagyis nem igazán tiszta még az odavezető út az mivel van kikövezve, vagyis ez az irány, azt gondolom, hogy ezen kell aktívan dolgoznunk, ami elképzelhetetlen felsővezetői támogatás, erős elköteleződés és erőforrások biztosítása nélkül, és mindenképpen kell egy dedikált személy vagy csapat, akik ezzel foglalkoznak, összefogják, és szükség esetén bevonnak ESG szakértőket. Az alapoktól kell mindenképpen elindulni, tehát hogy hol vagyunk, ennek alapján érdemes 20-30-as célokat meghatározni, mind három dimenzió mentén és kulcsfontosságú az indikátorok meghatározása és a megbízható adatoknak az összegyűjtése. És akkor innen lehet célközéseket meghatározni.
Világos, megtettük az első lépéseket, mi is ebben a kis sorozatban, miről hallhatnak majd még a hallgatók, mit tudunk nekik mondani? Ugye említettem, hogy a finanszírozási oldalt majd bővebben kifejtjük később.
Így van, tehát ez egy indító alkalom volt, és szeretnénk, hogy tovább mélyítsük ezeket az ismereteket a Jazzin keresztül is, és akkor érinteni fogjuk a következő alkalmakkor az zöld pénzügyeket, dekarbonizációt, energiahatékonyságot, fenntartható energiatermelést, zöld ingatlanfejlesztési megoldásokat, akár a greenwashingot, hogy milyen módon tudjuk még jobban elkerülni. Hogyha valakit esetleg egyébként ezeknél a 6 perces rövid bejelentkezéseken túl bővebben is érdekelnének ezek a témák, azok számára pedig áprilisban indítunk egy ingyenes és már személyes ESG képzési sorozatot a KPMG épületében, itt pedig egy 5 alkalmas sorozatot indítunk, és ott az EU taxonómiát, a pénzintézetekre vonatkozó szabályokat, jelentéskészítési sztenderek és a dekarbonizációt fogjuk részletesen ilyen 2 órás workshopok formájában bemutatni az érdeklődők számára.
Nagyon klassz, hát állunk elébe, úgyhogy a további részek így péntekenként akkor elhangzanak itt a Millás reggeliben. István, köszönjük szépen, szép napot, jó munkát!
Én is köszönöm.
Szia!
Nektek is, sziasztok!
Szabó Istvánnal, a KPMG Senior Managerével beszélgettünk.
Környezet, társadalom, irányítás. Gondolkozz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a Millás reggeli ESG rovata hangzott el.